Kedves barátaim, a Bavamecia traktátus 6-os lapját fogjuk tanulmányozni, és kérem szépen, miről volt szó tegnap? Újra elővettük a Mistának az alaptézisét, ami úgy szólt, hogy Stáim Oichazim Betalis, a ketten is fognak egy ruhát. Az egyik azt mondja, én találtam. Mit keresel, kedves barátom? Aranyos vagy, köszönöm szépen. Az egyik azt mondja, én találtam, a másik is azt mondja, én találtam. Az egyik azt mondja, hogy az enyém, a másik azt mondja, az enyém. Hogyha mind a ketten fogják, és mind a ketten azt állítják, hogy az az övék, akkor azt mondta a Misna, jachloiku besvua, akkor föl kell osztani azt a kabátot, vagy pontosabban a kabátnak az értékét, és meg is kell esküdniük. Miről kell megesküdniük? Arról, hogy nem kevesebb, mint a fele az övék. Erről volt szó tegnap. Kérdés az volt, hogy mi az értelme ennek az eskünek? Miért van ez az eskü? És erre azt mondta Rabbi Yochanan, hogy azért van az eskü, mert ez egy rabinikus rendelet, se lő jélekkal echod ve echod ve tőjkév talisza is a haveiraj, hogy ne legyen az, hogy az emberek csak úgy oda mennek a másikhoz, lekapják róla a kabátjukat, és azt mondják, hogy ez az enyém. Ha van egy eskü, akkor az valamennyire visszatartja az embert. És erre föltettük a kérdést, na jó, de hát nem lenne logikus egy olyan alaptézist mondani, hogy ha sudam a maina, ha sudas vasza, hogyha valakiről feltételezem, hogy lekapta valakiről a kabátját, akkor miért feltételezem, hogy nem hazudna az eskünél? Miért tartaná őt vissza az eskü attól, hogy ezt megtegye? Ha valaki akkor a gazember, hogy elkövet gazságot a vagyoni kérdésekben, pénzügyi dolgokban, akkor nyilván van elkövetne gazságot eskü kérdésében is. És ezt próbáltuk bizonyítani, és hogyha sikerül bizonyítani azt, hogy ezt az állítást, ezt fenntartjuk, hogy ha sudalma mainak a sudású asza, hogy az, aki elkövet gazságot pénzügyekben, arról feltételezem, hogy elkövet gazságot eskügyekben is, akkor más magyarázatot kell találnom arra, hogy mi az értelme ennek az eskünek, mert különben nem lenne értelme az eskünek. Ha feltételezem rá, hogy lelopta a kabátot valakiről, akkor miért gondolom, hogy egy eskü, egy hamis eskü visszatartaná őt ettől? És a tegnapi óra végén próbáltunk mindenféle eseteket mutatni, ahol ahonnan látjuk, hogy ezt az állítást ezt nem tartjuk fönn. Vagyis azt az állítást, hogy, hogy ha valakiről feltételezem, hogy gazságot követel pénzügyekben, akkor feltétlenül eskügyekben is gazságot követel. Mert látjuk azt, hogy olyan esetekben is kötelezünk embereket esküre, ahol az egésznek az alapja az az, hogy esetleg ezzel vissza tudjuk tartani a pénzügyi galártságok elkövetésétől. Na és ilyen eseteket hoztunk, majd próbáltuk cáfolni, de meg egészen úgy van, az eltér emiatt, az altér amiatt, de most még folytatjuk ezeknek a sorát, nézzük. Adam már Rabbi Nachman, és Bina Issa is volt Heszez. Tegnap tanultuk, hogy alapból, hogyha én oda megyek valakihez, és azt mondom, hogy figyelj, tartozol nekem 100 000 forinttal, és semmilyen indikációm nincs arra, hogy tényleg tartozik nekem, nincsenek tanúim, nincs szerződésem, akkor a Tóra törvénye szerint ő nem kell, hogy megesküdjön arra, hogy ő nem tartozik. De aztán mit mondtunk? Ugye, követve Stíber Gábor felháborodását, mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy Rav Nachman mégis elrendelte a Misna kora után, hogy egy ilyen esetben az alperes mégiscsak tegyen esküt. Most, hogyha igaz lenne az, néma miguda hasra moina hasresu assza, ha igaz lenne az, hogyha valakiről feltételezem, hogy ha elkövet gazságot pénzügyekben, akkor el fog követni gazságot eskügyekben is, akkor mit segít az, hogyha ő megesküszik? Ha ő tényleg ellopta, vagy eltulajdonítja azt, amit az illető adott neki, azt a 100 000 forintot, akkor ő képes lesz más gonoszságra is, ő szívesen megesküdik is, azt se fogja visszatartani őt ettől. Abból a faktumból, abból a tényből, hogy Rav Nachman mégis elrendelte ezt az esküt, azt látom, hogy ez az állítás ez nem fenntartható. Nem igaz az, hogy attól még, hogy valaki pénzügyekben elkövet gazságot, az esküügyekben is el fog követni, mert az eskü az mégis egy mindenki szemében egy súlyosabb dolog. Következő. Szú, hadd itani Rabbi Chia, és nem is bajom, hogy nem bájsz. Nem, hogy a hasudam a mai, ne hasudas fuasza. Szóval van még egy esetünk. Ha visszaemlékeztek, tegnap volt az a mondása Rabbi Chiának, hogy idéztük azt a mondást, amikor én fölbéreltem egy munkást, és nincs nálam pénz, és azt mondom a pénzváltónak a sarkon, figyelj, fizess már ki ezt a munkást. Majd visszajövök, és ők azt mondják, hogy ő azt mondja, hogy kifizette, a munkás azt mondta, hogy nem kapta meg. Mi volt a szabály? Rabbi Chia azt mondta, mind a ketten esküdjenek meg. A munkás esküdjön meg, hogy nem kapta meg a bérét. A pénzváltós esküdjön meg, hogy ő kifizette. És mind a ketten elveszik tőlem a pénzt. Na, de hát itt is, akkor ha igaz lenne az, hogy valaki elkövet gazságot pénzügyekben, akkor elkövet gazságot esküügyekben is, akkor mi értelme van megesketni őket? Hát valamelyikük biztos, hogy lopott, akkor hazudni is fog. Mit látok ebből, hogy nem teszem ezt az állítást? Ez az állítás, ez nem igaz. Szú, hadam, rab, se is, és salaj, svú, és mez bína, és svú, salaj, pásátiba. Svú, salaj, sláhtam, bejárt, svú, sénim, és úszín, ném, amíg, de hasítás, ma majd ne hasítás, svú, az a... Végül van még egy esetünk. Ez ugye az az eset, amikor egy szívességi őrző azt állítja, hogy a rábízott állat az elveszett, amely esetben, az ő esetében nem jár felelősséggel, tekintett arra, hogy ő egy szívességi őrző. Itt is három esküt kell, hogy tegyen. Meg kell esküdjön, hogy nem járt el felelőtlenül, és nem az ő felelőtlensége miatt lopták el. Meg kell, hogy esküdjön, hogy nem használta az állatot oly módon ahhoz, hogy nem lett volna szabad. Ugye neki vigyázni kellett az állatra, és mondjuk nem dolgoztatni az állatot. És meg kell, hogy esküdjön, hogy az állat nincs nála. Most, hogyha feltételezem róla, hogy esetleg az állat nála van, vagyis ő ellopja ezt az állatot, akkor mit segítene az, hogy ő esküt tesz? Az a tény, hogy mégis kötelezzük erre az esküre, arra tanít bennünket, hogy nem mondom azt, hogy migu de hasidas fuasza, hasidam a maina hasidas fuasza. Hogy nem mondom azt, hogy attól még, hogy valakiről esetleg feltételezem, hogy lop, nem feltételezem, hogy hazug esküt is tenne. Ha pedig ez így van, kérdés? Ha pedig ez így van, akkor tartható az, amit Rabbi Yochanan mondott, hogyha két ember vitatkozik arról, és mind a ketten fogják a táliszt, és arról vitatkoznak, hogy melyiküké a tálisz, akkor mi az oka annak, hogy esküvel osztják fel ezt a táliszt? Az, hogy ezzel próbáljuk meg elkerülni, hogy valaki oda menjen a másikhoz, és lelopja róla a kabátját. És nem mondom azt, hogyha feltételezek róla ilyet, akkor miért ne feltételeznem róla, hogy hamisan is esküdik. Oké, ez volt Rabbi Yochanan magyarázata. Akkor még egyszer összefoglalva, a Misna azt mondta, hogy ha ketten fognak egy kabátot, és mind a kettő azt mondja, hogy ez az enyém, akkor felosztják, de mind a kettőnek esküt kell tenni. Az volt a kérdés, miért kell esküt tenni? Ezzel tartsuk vissza az embereket attól, mondta Rabbi Yochanan, hogy oda menjenek valakihez, és lelopják róla a kabátját. Ez volt az első magyarázat. A báje egy kicsit korrigálja ezt a magyarázatot. A báje már, ha egy sinan sem a milve jesejna a lav, jénsle a lav, azt mondja, a báje szerintem nem ezért. Nem azért, nem attól tartunk, hogy az illető lelopta valakinek a kabátját csak úgy. Nem attól tartunk, hogy az illetőnek van egy nem elszámolt kölcsöne. Ugye? Vannak ugye ezek az emberek, akik mindenkinek tartoznak, az egész világnak tartoznak, és valaki megelégeli, azt mondja, hogy tartozol nekem egy régi kölcsön miatt, oda megy és lerántja róla a kabátját. És ez van a hátterében. Na és ezt akarjuk elkerülni, hogy valaki így önbíráskodva így járjon el, és ezt akarjuk visszatartani esküvel. Tehát ő szerint, a bája szerint mondjuk azt, hogy ha tényleg gazságot feltételeznénk róla, minden alaptalan gazságot, tehát csak az, hogy oda megy ismeretlenül valakithez, és lerapja róla a kabátját, akkor az nem tartaná vissza, hogy esküt is kell tenni. Viszont nem ezt feltételezzük, hanem azt feltételezzük, hogy van egy elszámolatlan tartozásuk, ügyük, és ő így önbíráskodva akarja azt rendezni. Azt mondja, Talmud, ihachi, niskol belöjsfua. Na jó, de akkor miért nem, akkor, ha tényleg ez az, amit feltételezünk, akkor tessék, akkor osszák föl, eskü nélkül. Jogos a, akkor nekem jogos a követelése az illetőnek. Azt mondja, ella, ha is sinan sem a szafek milva és ne a lab, de lávam linnan, tafisz ma majdnem a szfejka mi stába. Nem mi szafek. Ezért a bája korrigálja a mondását, és azt mondja, hogy nem. Nem azt feltételezzük, hogy az illetőnek van egy elszámolatlan követelése, és azért vette le a másikról a kabátot, hanem azt feltételezzük, hogy az illetőnek van egy kétes státuszú elszámolása. Vagyis nem emlékszik pontosan, hogy visszafizette vagy sem. Egy szafek. Most egy szafek elszámolásnál, hogyha szafek elszámolás van, és valaki a vagyonát a másiknak egy ilyen szafek elszámolás után elveszi, akkor azt tanultuk, hogy esküt is tesz. Tehát kötelezzük esküre, és ez az eskü ez természetesen visszatartja majd attól, hogy egy ilyen szafek, egy ilyen kétes, egy ilyen bizonytalan tartozásnál önbíráskodjon. Amarás és ez beirább, idi parsi insi mi szafek suha, vagy laj parsi mi szafek me majna. Ennek kapcsán mondta a Seyses, hogy az emberek pszichológiája, lelkismerete olyan, hogy távol tartják magukat egy olyan eskütől, amit egy bizonytalan állításra tennének, de nem tartják magukat távol egy olyan pénz elvételétől, amit egy bizonytalan követelés miatt tartanak számon. Magyarul. Ha én nem emlékszem pontosan, hogy te tartozol-e nekem, vagy sem, a lelkiismeretem előbb fog rávinni, hogy elvegyem erőszakkal tőled a pénzt, mint hogy megesküdjek Isten nevével, hogy te tartozol nekem. Érdekes. Miért? My time-on. Mamon iszebe hazara, suha le iszebe hazara. De mit, hogyan magyarázom a lelkiismeretemnek? Mivel nyugtatom a lelkiismeretemet? Azt mondom magam, figyelj, ha kérdégén kiderül, hogy nem tartozol nekem, legrosszabb esetben visszaadom a pénzt. Ha esküt tettem, azt már nem tudom visszavonni. Tettem egy hamis esküt Isten nevével, szóval nem tudom visszavonni, és ezek az emberek, a lelkiismerete úgy működik, hogy egy eskü jobban tartozkodnak egy eskütől, mint a pénzt. És ezért, ha itt van egy szafek milva, van egy kétes státuszú követelés, és én azt elveszem, de hogyha esküre köteleznek, akkor vissza fogom adni. Mert esküt azért nem akarok tenni. Megyünk tovább. Kedves barátaim, a következő kérdése volt a esetünkkel kapcsolatban, a lopott kabát esetével, vagy nem lopott, csak a szójárás miatt használtam ezt a kifejezést, a kabát, a vitatott kabát esetével kapcsolatban a következő kérdése van Rabbi Zeirának. Baj Rabbi Zeira, takfa echod bifneinum máu. Oda jönnek ketten a kabáttal, a bíróság elé. Mi van akkor, hogyha az egyik, amikor ott állnak előttünk, elrántja a kezéből a másiknak a kabátot? Ugye az alaphelyzet az az volt, hogy mind a ketten fogják a kabátot, és ezért mind a kettőjüknek van birtokjoga, mind a kettő birtokolja a kabátot, és mind a kettőnek ezért ugyanolyan erős az állítása, hogy övé a kabát. Ugye ha zaka, a birtoklás az erősen meghatározza az állítást, alátámasztja. Mi van akkor, hogyha ott állnak előttünk, és kirántja a kezéből? Azt mondja a Talmud, máu, akkor ilyenkor mi van? És a Talmud, hejhidami, hogy kell elképzelni ezt az esetet? Ide sasszik, ude udele. Vide kacavach, máj havelélem, meivad. Azt mondja, Talmud, várjunk csak. Ha előttünk ott tényleg kirántotta a kezéből, hogyan reagált a másik? Ha csöndben így beleegyezőleg meg se szólalt, egyértelmű, hogy ő mégis elismerte, hogy a kabát az a másiké. Ha kiabált és tiltakozott, mi más tudott volna csinálni? De most nem az a lényeg, hogy éppen most kifogja, az a lényeg, hogy láttuk, hogy mind a ketten fogják, és ő kiabált. Hiába most már ő nem fogja, mert kirántotta a kezéből. Tehát akkor mi itt a kérdés? Azt mondja, Talmud lehet szíha, de sasszik mi karva, de szavak. Máj de istik, udi udi le, hogy dilma kivendek a szavak, hásteig leim ilszedáj, de sasszik mi karva, szavak, hazulér a banon. Azt mondja, a következő kép kérdezte. Ott álltak előttünk. Ketten fogták a kabátot. És az egyik kirántotta a másiknak a kezéből. Az először csöndbe maradt, és utána kezdett el kiabálni. Akkor két lehetséges magyarázat van erre a szituációra. Vagy azért maradt csöndben előbb, mert igazából Tudta ő a szívén belül, hogy ő tudta, hogy ez nem az övé, és ezért tulajdonképpen elismerte, hogy ez a másiké. Vagy azért nem kiabált kezdetben, mert arra gondolt, itt állunk a bíróságon, csak szólni fognak a rabbik, hogy álljon meg a mellett, nem lehet itt erőszakkal ráncigálni a kabátot. Mi van ilyenkor? Tasmá! Mert azt mondtam, hogy jó, akkor van egy brájta, amiből a választ erre a kérdésre talán meg tudjuk találni. Van egy brájta, ami a következő kép szól. A misnánk esete kapcsán, hogy megjelenik két ember egy kabátot fogva, mind a kettő azt mondja, ennyi a kabát, ennek kapcsán van egy brájta, amelyik a következőt mondja. Ba med, varim a murim, és néma dukim balval, hajsz a tálisz, hogy egyszer, mert tálisz, hogy adasra echod. A mojci, mert ha vérül, alva rája. A brájta azt mondja, mikor igaz a misna mondása, akkor, hogyha ketten fogják a kabátot. De hogyha csak az egyik fogja a kabátot, akkor ha a másik azt gondolja, hogy ez az övé, akkor bizonyítsa be, hogy ez az övé. Azt mondja, Talmud, hey, hidami. Hogy kell érteni ezt a brájtát? Ha csak úgy kell érteni a brájtát, hogy ez le van írva, akkor mi ebben a novum? Hát persze, hát ha neked van egy kabátod, akkor a másik azt mondja, hogy az övé, bizonyítsa be. Ha még csak nem is fogja félig a kabátod, akkor milyen jogos követelése lenne? Ezért nem így értelmezzük a brájtát, hanem a következő kép. Eles takfa echod bifneinu. Nem úgy kéne értelmezni a brájtát, ami Rabbi Zéra kérdése volt? Hogy oda jöttek elénk, mind a ketten fogták a kabátot, majd az egyik elrántotta, és most már csak nála van. És erre mondta a brájta, hogy a másik akkor sajnos elbukta, bizonyítsa be, hogy övé a kabát. Azt mondta, nem. Ahmájk az kinanké, gondj, de asszulek a monket, fiszülétre váljuk. Mert minden lejó, zilu plugu, nafku, a hadar asszuki, tafisz leo hádbináj. Azt mondta, hogy nem, itt nem erről van szó, hanem a következőről. Oda jöttek elénk, mind a ketten fogták a kabátot. Mi megeskedtük őket, és azt mondtuk, na jó, osztozatok a kabátot. Majd kimentek a bíróságról, majd újra visszajöttek, és az egyik azt mondja, hogy már az egyiknél van csak a kabát. A másik, és mit mond? Azt mondja, hát minél jó, bocsánat, hája már, udi lé, vagy hája már, bitmi a gártine elé. Az egyik azt mondja, hogy akinél a kabát van, jó, hát kimentünk, és elismerte, hogy enyém a kabát. Úgyhogy azért van most nálam. Mások szerint nem. Én elengedtem a kabátot, mert mondtad, hogy te fogsz nekem fizetni. Ugye a kabátot nem úgy osztjuk félbe, hogy elvágjuk, hanem az egyik kifizeti a másiknak a... Ugye? Azt mondja, akkor ilyenkor... És az a kérdés, hogy ilyenkor mit mondunk? És erre azt mondjuk, hogy figyelj, ha te eddig azt feltételezted a másikról, hogy ő egy rabló, akkor nyilván nem engedted el a kabátot, amíg nem adta oda a pénzt. Tehát ha elengedted a kabátot, akkor vessél magadra. És ezért erre mondta azt a brájta, hogyha egy valaki fogja a kabátot, akkor a másiknak kell bizonyítani. Ez egyik lehetséges magyarázat a brájtának. Egy másik lehetséges magyarázat a brájtának. Dibai széma, kedek tán, ida asszulek a man, ki tafisz lé, hád minájú, idach, maszrach, szruchi. Vá filud, szumhoz, de amely man, mondta, be szafek, hagymele, svúha, majd szumhoz, szarch, láv, klumi. Szóval a másik lehetséges magyarázata a brájtának, hogy elénk jönnek, és az egyik fogja, a másik csak a szélét tudja fogni, nem olyan erősen fogja. És erre mondta azt a brájta, hogyha csak az egyik fogja, hiába a másik csak úgy a szélét fogja, az mindenképp azért, aki tényleg fogja azt. Hiszen még Szumchusz is, aki az az ásponton volt, hogy ebben az esetben eskü nélkül kell felosztani a kabátot, ő is egyetért, hogyha csak a szélét fogta a kabátnak a másik, az nem birtokjog, az nem birtokolja valójában, és ezért ott nincsen felosztás, hanem azért a kabát, aki azt a nagyobbik részben fogta. Oké. Akkor összefoglalva nem kaptunk választ a kérdésünkre. Akkor még egyszer, mi volt Rabbi Zéra kérdése? Az volt Rabbi Zéra kérdése, hogyha elénk jöttek a bíróságra, és mind a ketten fogták a kabátot. Jött Grün és Kohn. És Grün előttünk elrántotta a kabátot Kohntól, még mielőtt a verdiktet kimondtuk volna. Akkor ilyenkor mi van? Az olyannak számít, mintha mind a ketten fognák a kabátot, vagy olyannak számít, mintha csak ő fogná a kabátot. És az egész úgy történt, hogy az elején nem kiabált Kohn, csak egy pár másodperc azután, hogy elrántotta tőle a kabátot. Ez a kérdés. Eddig stimmel? Próbálkoztunk erre választ adni, nem találtunk választ. Most a következőt fogjuk tovább variálni. Ha már nem találtunk választ a kérdésre, akkor tovább variáljuk a kérdést. Készen állunk? Talmud azt mondja. Im timce loj már takfa echot befaneinu, majd cín oissa miadaj, higdisa, én mekudeses. Ha azt a... Itt van egy kérdés. Kétféle válasz van erre. Még egyszer. A kérdés az az. Elénk jött Kón és Grün. Fogták a kabátot. Kón elrántotta a Grüntől a kabátot. Ilyenkor mi van? Most. De két lehetséges válasz van. Im timce loj már takfa echot befaneinu, majd cín oissa miadaj. Ha azt a választ választjuk, hogy ilyenkor Kóntól visszavesszük a kabátot, és azt mondjuk, figyelj, ez olyan, mint a mind a ketten fognátok, tehát felezzetek. Akkor ebben az esetben higdisa, én nem ekudás, ez természetesen, ha mielőtt ezt megtennénk, Kón gyorsan felajánlja a szentélynek a kabátot, akkor az nem egy érvényes felajánlás, mert nem a sajátjáról rendelkezik. Intim celoj már, takvajhat befeneinu, én nagy cínó iszi miadaj, ha viszont azt mondanánk, hogy ebben az esetben akkor Kóntól már nem vesszük el a kabátot. Ő elrántotta Grüntől a fél kabátot, most már nála van az egész kabát. Ebben az esetben nem hagyjuk, hogy ebben az esetben hagyjuk, hogy Kónnál maradja a kabát. Természetesen, hogyha ilyenkor ő felajánljaná a szentélynek a kabátot, akkor az egy érvényes felajánlás. Na de mi van akkor, ha ő úgy ajánlja fel a szentélynek azt a kabátot, hogy még a másik fele Grünnél van? Értitek a kérdést? Kicsit mindenki üveges szemmel néz rám. Miért? Ez az. Ha azt mondod, hogyha én elrántom tőled a kabátot, akkor az az enyém, akkor a felajánlásra lehet azt mondani, hogy ez egy virtuális elrántás. Érted? Mert tulajdonképpen igazából, ha most a mély rétegét nézzük a kérdésnek, a kérdés az, hogy ebben az esetben mi a helyzet a felosztás előtt? A kabát minden milliméterében mind a kettőnknek van valami része, és ezért, ha én elrántom, akkor a birtokjog már nálam van, tehát akkor az egész az enyém, akkor ugyanígy, amikor felajánlom, a felajánlás az olyan, mint egy elrántás. Vagy, azt mondja, a fele a tiéd, a fele az enyém, és hogyha elrántom, akkor az egész az enyém, de amíg nem rántom el, addig a fele a tiéd, tehát én nem ajánlhatom fel a szentélynek. Mi az, hogy kajakra megy? Ez ne arra, hogy ez... Hát abból a szempontból, hogy kajakra megy, hogy a birtoklás az egy indikáció. Alapból az ingóságnál a legerősebb indikáció az az, hogy kinek a birtokában van a dolog. Ugye? Ha csak nincsen más tényező. Tehát rajtad van a pulóver, akkor az a pulóver feltetően a tiéd, és nem az enyém. Most, hogyha ha mind a kettőnknél van, akkor nem tudunk más csinálni, mint felosztani, csak az esküvel próbáljuk meg valahogy kivédeni a durvasságokat, a kajakot. Na most a kérdés az az, hogy ha én elrántom azt a kabátot, és ez most már teljesen nálam van, és az teljesen nálam van, és én most felajánlom a szentélynek, ha abban az esetben, ha ilyenkor teljesen nálam van, azt mondjuk jó, hogy akkor ez legyen a tiéd, most már nincs felosztás, akkor felajánlom a szentélynek. Ha azt mondjuk, hogy ez, ha elrántom, az teljesen az enyém, akkor lehet, hogyha nem rántottam el, még mind a ketten fogjuk, de én felajánlom a szentélynek, az is olyan, mintha elrántottam volna, mert virtuálisan elrántottam. A felajánlás az olyan, mintha magamhoz húztam volna, és már rögtön is oda is adtam volna. Világos, és tulajdonképpen itt a kérdés ezzel a szentélynek való felajánlással az a speciális, hogy ott egy olyan tulajdonjog változás történik, hogy az én profán tulajdonomból a szentély kincstári tulajdonába kerül egy mondás által. De általában a tulajdonjog változásnál az van, hogy én odaadom neked, te fölemeled, és ezzel lesz a tiéd. Egy mondás, azt mondom, ez legyen a tiéd, ez. Amíg nem tettél semmit érte, addig ez nem a tiéd. A szentélynek való átadásnál önmagában a mondás a szentély teszi. És ez itt akkor az a kérdés, hogy amikor ebben az esetben ugyanúgy, ahogy el lehet rántani valakitől fizikailag, el lehet-e rántani mondással, virtuálisan. Értitek a kérdést? Hogy akkor érvényes-e a felajánlás? Máu, kíven damár már, mire azt mondja, hogy vaják, mire azt mondja, hogy egyen dami, kmánke tafra dami, Az egyik oldal esetre azt tudjuk mondani, hogy tekintve, hogy a szentélynek való felajánlásnál a mondás az olyan, mint a profánnál az átadás, ugye? Ha Kón Grünnek adja ajándékba, azt át kell adja. Ha Istennek ajándékba adja, akkor csak mondania kell. Akkor az elrántás és a mondás az egyenlő. Tehát, hogyha nem is rántottad el, csak mondtad, az már olyan, mintha elrántottad volna. Oly, Dilma hásta mi alöj takfa, ukszív ki is jág, és ez beészői, kardes már beészői, és uszai, kardes uszai. Lőfuki, hajde, lőjövő, és uszai, vagy. A másik oldalról, tekintve, hogy még nem rántottad el, és a Tóra úgy fogalmaz, amikor a szentének való felajánlásról beszél, hogyha egy férfi felajánlja házát, és erre azt mondjuk, a házát az azt jelenti, hogy olyasmit, ami teljesen a birtokában van. Ami nincs a birtokában, azt nem tudja felajánlani. Itt tekintve, hogy nincs a birtokodban, mert még nem rántottad el, ezért nem tudod felajánlani. Ez a két irány van a kérdés dilemmájában. Tasmá. Nézzük akkor, hogy mi lehet erre a válasz. Mindenki nagyon izgatott, alig várjuk a választ. Ha huma susa, dáve manca la vétré. Egy történetből fogjuk látni a választ. Volt egyszer egy fürdő. Egy mikve, egy fürdő. Dáve manca la vétré. Ketten vitatkoztak, hogy kié a fürdő. Hája mardi dihu, hája mardi dihu. Az egyik azt mondta, az enyém, a másik is azt mondta, az enyém. Kam hadminájú a kacse. Erre az egyik megelégelte, és meg akarta bosszulni, és felajánlta a szentének az egészet. Erre Pchananya, Rabbanya és az összes rabbi a városba inkább nem ment be a fürdőbe. Miért? Mert lehet, hogy tényleg érvényes volt a felajánlás, akkor az a szentély az a fürdő, akkor azt használnák profán célra, akkor a szentély sikkasztás lenne, egy szent dolgot használnának, megszentségtelenítenének profán célra. Amale rabbi is le rába, ki az ászlaka méd rab hizda, le kafri baj miné. Ma azt mondta rabbi is le rábának, figyelj, mikor mész rab hizdához, a nagy rabbihoz. Térezd már meg tőle, hogy akkor tényleg mi a státusza ennek a fürdőnek. Ki asza le szura. Út közben betért szurába, szura városába. Amale rab muna, és rab muna hallotta, hogy mi a dilemma, és az, ez egy egyértelmű misna. Mi a misna? Szafek bechajrajz, echad bechajr adam, echad bechajr behéma, beintajrim, beintmeina, majc mecha vére, ajavarája. Misna a következőről szól. Van ugye az első szülött állat, illetve első szülött ember. Az első szülött embernél az a feladat, hogy a kohéntól ki kell váltani. 5 ezüst pénzért. Az első szülött állatnál meg oda kell adni az állatot a kohénnak, aki elfogja. Majd felajánlja a szentélyben, és elfogyasztja. Most mi van akkor, hogyha az elsőszülött státusza szafek? Kétes. Hogyan tud szafek lenni? Ugye az elsőszülött akkor elsőszülött, hogyha az anya állat első szüléséről van szó. Mondjuk nem tudom, hogy az anya állat már szülte valaha, vagy nem. Akkor ez egy szafek behaj. Ha szafek behaj, szafek elsőszülött, mindegy, hogy az tiszta vagy tisztátalan. A mojcmecha vére alvarája, aki követeli a másiktól, annak bizonyítékot kell hoznia, hogy az tényleg vagy ilyen, vagy nem. Tehát, hogyha ezt most úgy értjük, első nekifutásra, hogyha az ott maradt az izraelitánál, akkor a kohén kell, hogy bizonyítsa, hogy az övé ahhoz, hogy elvegye az izraelitától. Ha a kohén erőszakkal elvette, akkor az izraelita kell, hogy bizonyítsa, hogy az nem elsőszülött. Eddig stimmel? De. Mert taniala, azt is tanuljuk, hogy ettől függetlenül a szurimbe gizabá vajda. Ettől függetlenül az állatot tilos profán célra használni. Tilos dolgoztatni, vagy tilos a gyapjúját levágni és profán célra használni. De ha, akkor nézzük csak meg. Ebben az esetben, de amár takfe kajén én majd színe is személy adai, de tánia majd címe havére alvelájra. De ki lajtakfa, azt mondja, hogy gizrövá vajda. Mit látok itt? Hogy a kohanit, ha erőszakkal elvenné, akkor nem tudnánk tőle visszakövetelni. Miért nem? Mert azt mondta ugye a misna, hogy akinél van, a másik fél kell, hogy bizonyítsa, hogy elvegye tőle. Tehát ha a kohén elvette erőszakkal, akkor az izraelita kéne, hogy bizonyítsa, hogy az nem az övé. Vagyis, hogy az nem behaj, nem elsőszült. És mégis, hiába így van, alapból a szentsége megvan az állatnak, hiszen azt mondtuk, hogy nem lehet a gyapjóját vagy a munkáját profán célra használni. Akkor ebből arra akar következtetni, hogy itt is a fürdő az szenté vált azzal, hogy az illető felajánlotta. Hiába egy szafek, hogy a felajánlás az érvényeset sem, mert ugye vitatkoztak ketten, hogy ki a fürdő, de mégis a szentsége az létrejönne. Amelé rába, kdusz bechajka márta, illamém laktak, fökajem, hogy színe iszmi adai. Vá filu, ha jasszú, még izvá vagy, de a kuzusával mele a sájni. Azt mondta erre rába, nem. Ez egy rossz példa. Miért? Először is rosszul értetted a misnát. Amikor azt mondta a misna, hogy aki el akarja venni, azon van a bizonyítás terhe, ez arra vonatkozott, hogy a kohén, ha el akarja venni az izraelitától, akkor neki kell bizonyítania, hogy az állat az tényleg elsőszülött. Ha a kohén elvette erőszakkal, akkor tőle visszavennénk bizonyítás nélkül is. Mindettől függetlenül az állat profán célra való használata tilos, de ez azért van, mert itt a szentség az nem egy választott szentség, hanem egy született szentség. Ugye, amikor a szentélynek felajánlunk valamit, akkor az az én döntésem, hogy felajánlom a szentélynek. Amikor egy elsőszülött állatról van szó, akkor az elsőszülött állat bele születik a szentségi státuszba, és ezért annak a kétes változata is van olyan szent, hogy óvatosak legyünk azzal, hogy ne használjuk profán célra. Amellé rabchanánya le rába, tányi dem száje lach, a szvejköztnik vasszene dillis aszer. Egy pillanat szünetet kérek szépen, már is a táblát fogjuk használni. Oké. Oké, mit mondunk itt? Ugye azt mondta Rába, pillanat, ugye kezdetben azt hittük, hogy egy szafek behajl, egy kételyes státuszú elsőszülött állat, hogyha a kohén elrántja az izraelitától, akkor nem vesszük el tőle. Hanem akkor az az övé. Most azt mondta Rába, hogy ez nincs így, és egy kételyes státuszú bchajr, egy kételyes státuszú elsőszült állat, hogyha elrántja a kohén az izraelitától, akkor visszavesszük tőle, és a kohénon van a bizonyítás kötelezettsége, hogy bizonyítsa, hogy ez valóban egy elsőszült állat. Oké? Okay? Az pedig, hogy az állatot nem szabad profán célra használni, az azért van, mert itt egy olyan szentségről van szó, egy beleszületett szentségről, ami olyan szigorú, hogy a szafek esetén sem szabad profán célra használni. Most azt fogja mondani Rabbi Hananya, hogy látjuk, hogy valóban a szafek elsőszülött, az nem, az semmiképp nem a kohénnak a tulajdona. Tehát, ahogy te is mondtad, Rába, hogyha a kohén elvenni erőszakkal, akkor is visszavesszük tőle, tehát semmiképp nem az ő tulajdona. Honnan látjuk ezt? A szvejkösz nincs nacin a dillis aszer. Mert van egy brájt, amik azt mondja, hogy egy kétes státuszú állat bemegy a karámba az állat tized számoláskor. Itt vannak a kis bárányok. És itt áll a gazdi egy pálcával a kezébe. És jönnek ki a bárányok, akik abban az évben születtek, és ő számol. 1, 2, 3, 4, 5. És a tizedik az, ha Siri Iekoides, a tizedik lesz szent. A tizedik az állat tized szent, és azt oda kell adni a kohénnak. Oké? Okay? Kérdés az, van itt egy szofék állat. Most ugye mit kell tudni? Ő a tizedet csak profán állatokból hozhatja. Tehát például, ha az állatok között van egy behajr, van egy elsőszülött, ami így is úgy is megy a kohénnak, akkor azt nem szabad beleszámolni, akkor azt ki kell venni, ugye? Mert az így is úgy is menne. De mi van akkor, hogyha van egy szafék elsőszülött? Nézzétek, milyen ötletes vagyok, hogy jelzem, hogy ez egy szafék, hogy félig sárga, félig piros. Félig sárga, félig fehér. Nem tudjuk, vagy elsőszülött, vagy nem. Mert azt mondta a Misna, egy szafek elsőszülött, nich nasin ledir. Azt bevisszük a karámba, és az is részesévé válik a tíznek, amit számolni kell. Stimmt? Most, mit látok ebből, próbálja mondani Hananya, hogy igazad van. A szafek elsőszülött, az tulajdonképpen az izraelitáé. Mert hogyha a kohanitáé lenne, hogyha igaz lenne az, például, hogyha a kohanita erőszakkal elvette, akkor nem vesszük tőle vissza, magyarul akkor ez a kohanitáé, akkor nem lehetne berakni ide a karámba, mert akkor ez az izraelita nem a saját vagyonából venné le a tizedet, hanem a sajátjából és a kohanitájéból. Abból a tényből, hogy a szafék nich nasin ledir, hogy egy kétes státuszú állatot is berakunk a tíz közé, abban azt látom, hogy ez valójában az övé. Oké. Okay. Azt mondja neki, nem. Azt mondta a bája, nem. Felejtsd ezt el. Amire a bája, imisum ha, löjte szájjel már. Ez nem, önmagában még nem bizonyíték a semminek. Miért? Ha hove már ez kinna, aki gondi lészlé el a tisa. Vó, de manapsok. I bárki jövő hú, sapirka mászer. I láb bárki jövő hú. Tisha lábbári szüreninhú. Szabály, nem. Félreérted. Tudod, miért lehet, miért mondja azt ez a misna, hogy be lehet tenni a szafekot a többi közé? A kétes állatot, a kétes első szöttet a többi közé? Mert itt pontosan 9 állat van. És ő lesz a tizedik. Ugye? Akkor mi a helyzet? Ha ez a szafek, ez a kohani tájé, akkor így sincs gond, mert a 9-ből nem kell tizedet adni, minimum 10-ből lehet tizedet adni. Ha a szafek az izraeli tájé, akkor meg jók vagyunk, akkor kell tizedet adni, és akkor tényleg meg is adja a tizedet. Tehát az az oka annak, hogy a szafekot berakjuk a többi közé, mert pont 9 van. Ha innen nézem, ha onnan nézem, jó vagyok. Ezt mondta Bája, milyen ötletes. Később visszavonta a mondását. Hadar amra Bája lav milszahi. Később a Bája azt mondta, bocsánat, elrontottam, nem, szó nincs erről. De amri, de szféke láb bári szilihi. Miért? Mert azt mondta a Bája, hogy tulajdonképpen van egy brájt, amelyik azt mondja, hogy egy kétes státuszú, bármilyen kétes státuszú állat, az nem lehet része már a tizedelésnek. Hol látjuk ezt? De nem. Kafac echad minden minnyen lesz a ikan, kulam pturim. Mert van egy brájt, amelyik a következőt mondja. Képzeljük el, hogy az illető számol. Egy, kettő, hát jönnek ki az állatok. És az egyik állat, amelyik már kijött, az opsz, visszamegy. És nem tudjuk, hogy melyik. Tehát ő már elkezdte számolni, van kint 30, vagy nem tudom, van kint 8, van benn 8, és az egyik visszament. Akkor mit kell ilyenkor csinálni? Föl van mentve az egész. Ezek az állatok, akik bent vannak, ő még nem jutott el a tizedikig, most már vége. Miért? Mert az összes állat, amelyik bent van, az egy szafek. Miért szafek? Mert lehet, hogy az egy pont az jön ki, az lenne a tizedik, amit már egyszer számolt, mint hatodik. Itt az a, ez egy szertartás, hogy a tizedik állatra ráütsz, és azt mondod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és ő a szent állat. Ha egyszer már ráütöttél egyre, hogy 5, és az visszament, akkor az egész társaság, aki ott van, az egy szafek. És mit mond a Brájta? Hogy ilyenkor az egész karámot fölmentjük a tizedelés alól. Gábor már keresi a kibúvót. Azt mondja, hogy ilyenkor mindig kell egy kiskapu, ha vissza tud menni az egyik kecske. Pont a 8. visszamegy. Oké, akkor mit látok ebből? Miért van ez? Mert a szafek állatok nem lehetnek részei a tizedelésnek. És hogyha ez így van, akkor a kohén, az a félig sárga, félig fehér állat, amelyik egy szafek behajt, egy kétes behajt, nem lehetne része a karámnak, hogy az tényleg egy szafeknak számítana, mert egy szafék állatot nem lehet tizedelni. Iszák, bájtak szfék, bajja szói lászai, manapság, díjbárhiobó, hússápi, májszer, világbárhiobó, niftem minden a rói. De amely rabi, minden rói pojte. Most ugye még továbbá is azt mondja, hogy biztos, hogy a szafek az nem egy szafek állat nem lehet a tizedelés része, mert ha létrehetne a tizedésnek, akkor hiába ugrott vissza az ötös számú állat, amikor jönnek ki az állatok, akkor azt tudnád mondani, ha ez az ötös számú állat, akkor azért jó, ha, mert már megszámoltam, ha ez nem az ötös számú állat, hanem ez a tízes, akkor ez a legyen a tízes. Lehetett volna ugyanígy érvelni, hogy a szafek állat is legyen jó. El a... Májszlach le Meimár. Asszíri vádája marach mona velai asszíri szafek. Achanámi asszíri vádája marach velai szafek. Mi az ok annak, hogy mégsem lehet számolni? Azért, mert a Tóra úgy fogalmaz, hogy a bizonyosan tizedik állat lehet csak a Májszer Behéma, az állatból hozott tized. Ha pedig így van, akkor az a tény, hogy ez az állat beugorhat, és része lehet a számlásnak, azt mutatja, hogy hiába ez egy szafek, valójában ez az izraelitájé, mert különben nem lehetne a számolásban részt venni. Akkor ebből mit akar mondani a Báje? Hogy tulajdonképpen igaza van Rav Hanányának, és igaza van így Rábának is, hogy hogy a szafek bechajr, a kétes státuszú elsőszülött állat esetéből, vagy az esetével kapcsolatos misnát félreértettük, ha a kohén elvenni erőszakkal, azt vissza lehetne tőle venni, és az a tény, hogy a szent olyan értelemben, hogy tilos mégis a gyapjúját profán célra használni, vagy dolgoztatni, az csak azért van, mert itt egy születéssel való szentségről van szó. Tehát ebből semmilyen bizonyítékot nem lehet arra a kérdésre mondani, hogy mi van akkor, ha ketten fognak egy kabátot. És még ha azt is mondanám, hogy ha az elrántja az egyik a másiktól, akkor az az övé, akkor ugyanígy, hogyha felajánlaná a szentének, akkor ez legyen a szentélyé. Mert ez egy virtuális elrántás. Magyarul erre a kérdésre, amit azt hiszem, hogy a Zéra tett föl, továbbra sincs válaszunk. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Tudom, hogy alig várjátok, hogy holnap folytassuk ezt a kérdést, és ennek a kérdésnek a végére jussunk. De kérem, hogy legyetek türelemmel. És itt szeretnénk minden jót kívánni egy fantasztikus tanulótársunknak, Pistinek a következő napok feladatához. Veled leszünk szívben, lélekben.